Egy tó energetikai alapját a fotoszintézis révén az algák biztosítják, ezt mondta a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Éppen ezért nem kell rögtön riadót fújni akkor sem, ha egy állóvízben algatúlszaporulat keletkezik, mert azok egy része elengedhetetlen a tó egészséges működéséhez. Somogyi Boglárka szerint bár egyelőre a Balaton vízminősége kiváló, egy esetlegesen elhúzódó száraz időszak miatt kialakulhatnak túlzott lokális algásodások, akár idén is. A szakértő azt mondta, hogy ha ilyen vízben fürdünk, akkor utána alaposan zuhanyozzunk le, ezzel elkerülhetjük az idehaza egyébként mérsékelt egészségügyi kockázatokat. Molnár Gábor interjúja.
Milyen most a Balaton vízminősége? Hogyan hatott rá az elmúlt időszak, talán kicsit esősebb időjárása?
Jelenleg nagyon jó a tó vízminősége. Ugyanakkor fontos tudnunk azt, hogy most még a nyár elején vagyunk, tehát még relatíve hideg a víz. Az algák szempontjából alapvetően a szaporodásukat és a mennyiségüket az befolyásolja, hogy mennyi tápanyag áll a vízben a rendelkezésükre. Ez itt a jelen esetben elsősorban a foszfort jelenti, de tulajdonképpen az algák hasonlóan működnek, mint a szárazföldi növények, tehát szükségük van tápanyagra. Ugyanakkor szükségük van megfelelő körülményekre is, itt jelen esetben a meleget, a víz melegedését értem, illetve át a jó fényviszonyokat. Tehát, hogyha folyamatosan most, hogy megyünk bele a kánikulába, egyre melegebb lesz a víz, majd számíthatunk arra, hogy azért az algák elszaporodnak, de jelenleg még nagyon alacsony algabiomasszát tapasztalhatunk.
Egyébként az algásodás egy tó ökoszisztémáját tekintve mekkora probléma, ha egyáltalán probléma?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ugyanis amellett, hogy az ember szempontjából ugye azt nézzük, hogy vajon a fürdésre megfelelő-e a víz, fontos tudnunk azt, hogy alapvetően egy tónak az energetikai alapját a fotoszintézis révén az algák képezik. Az ő oxigéntermelésük az, amely nagyon-nagyon fontos, és a szerves anyag termelésükre épül rá a vízi táplálékhálózat. Tehát az, hogy nem egy úszodáról beszélünk, ahol nincs jelen alga, hanem egy természetes vízről, itt nagyon fontos, hogy legyen jelen alga. Ugyanakkor, hogyha most már áttérünk az emberi használatra, akkor nem mindegy, hogy milyen algák szaporodnak el egy adott vízben. Vannak olyan algák ugyanis, amelyek képesek úgynevezett toxinok, méreganyagok termelésére, és ezek azok, amelyek problémát okozhatnak, ha nagy mértékben elszaporodnak.
Mi bajunk lehet akkor, hogyha egy olyan vízbe, természetes vízben fürdünk, amelyikben sok az ilyen alga, ami toxinokat termel?
Leggyakrabban a mi vizeinkben, amivel lehet találkozni, azok nagyon-nagyon enyhe tünetek. Bőrkiütést okozhat, esetleg az arra érzékenyeknél ilyen gastrointestinális problémák, akár hasmenés jelentkezhet, szemkötő, háti gyulladás. Tehát ezek azok, amelyek felmerülhetnek a mi országunkban. Vannak olyan helyek, ahol sokkal nagyobb mértékben elszaporodhatnak ezek az algák, és ahonnan ivóvíz kivétel történik, ott már az ivóvízbe bekerülve okozhatnak tényleg súlyos dolgokat, de nálunk ez a jelenség igazából nem merül fel.
Van egyébként bármiféle előrejelző rendszer itt az algásodás kapcsán? Ugye az időjárás jelentésből megtudjuk azt, hogy milyen idő lesz várhatóan egy hét múlva. Létezik-e ilyen az algásodás szempontjából?
Sajnos nem rendelkezünk egy olyan pontos előrejelző rendszerrel, amely alapján meg tudnánk mondani, hogy mi várható. Valamiféle prekoncepciónk lehet, tehát ha egy nagyon hosszú, szélcsendes és kánikulás időszak elé nézünk, akkor azért lehet számítani arra, hogy elszaporodnak az algák. És az elmúlt években azért a Balaton esetében is történt olyan, hogy igen, csak nagyot nagy tömegben elszaporodtak. Tehát azt gondolom, hogy erre a jelenségre számíthatunk.
Tehát például a tavalyi év, azt gondolom, egy ilyen volt, ott nagyon kevés volt az eső, viszont nagyon hosszú, száraz időszakok voltak.
Egy kicsit a tavalyi év végén, de már igazából a fürdőszezonon majdnem, hogy túl lehettünk tanúi egy-két olyan jelenségnek, ahol valóban azt mondta az ember, hogy na ide mondjuk nem megyünk bele ebbe a vízbe fürödni, vagy legalábbis ha fürdünk benne, akkor zuhanyozunk le utána. De nem, igazából nem ez volt a jellemző, annak ellenére, hogy akár várhattuk volna ezt. De a tavalyi év az inkább arról szólt, hogy voltak ilyen nagyjából egyhetes periódusok, amikor nagyon szélcsendes időszak volt, meg kánikula volt, és aztán egyszer csak jött egy nagy vihar, és ez elegendő volt ahhoz, hogy azok az algák, amelyek igazából igazából problémát okozhatnának ezek a kékalgák, vagy más néven cianobaktériumok, ezek nem tudtak nagy mértékben elszaporodni, úgyhogy a tavalyi év paradox módon egy kifejezetten nem algás év volt.
Hogyha jön egy ilyen nagy vihar, ezt megint kicsit visszakanyarodva talán még a második kérdésemre, hogy az elpusztítja egyébként az ökoszisztémának jó algákat is, vagy csak az ilyen kártékony algák tűnnek el ilyenkor?
Azt gondolom, hogy alapvetően minden alga megsínyli, hogyha egy ilyen valóban nagy vihar jön, de a cianobaktériumok talán mondhatjuk azt, hogy egy picit jobban érzékenyebbek ezekre a hatásokra, mint mondjuk az eukariót algák többsége.
Na de akkor így a vége felé közeledve egy kicsit mégiscsak adjunk tanácsot az embereknek, hogy jelenleg akkor nyugodtan be lehet menni gyakorlatilag bárhol a Balatonba, anélkül, hogy attól kéne tartanunk, hogy valami kiütés jelentkezik rajtunk, vagy bármi problémánk lenne.
Ez egész bátran kijelenthető, igen. Én hogyha tanácsot szeretnék adni, akkor azt hiszem azt a tanácsot adnám, hogy akkor lehet ez probléma, hogyha tényleg szemmel is azt láthatjuk, hogy az a strandok előtt, akár ilyen védettebb öblözetben nagyon nagy tömegben gyűlnek össze az algák. Ez általában inkább ilyen lokális jelenség szokott lenni, sem mint az egész tónak a problémája, és időszakos. Tehát előfordulhat az, hogy a szél ott összefújja az algákat, tényleg egy ilyen több centiméternyi vastag zöld massza látható a víztetején. Ha tanácsot akarnék adni, akkor azt mondanám, hogy na ezeken a területeken vigyázzanak, ha feltétlenül ott fürdőznek, akkor utána zuhanyozzanak le. Erre szerintem oda lehet figyelni.
Somogyi Boglárkát hallották, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársát.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Míg az előző fedülésen nem volt kamatemelés, viszont mintha egy kicsit váratlan dolgot is bejelentett volna Jerome Powell Fed elnök, ez hogyan befolyásolja az aranykereskedését, befolyásolja egyáltalán? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! Hát mindenképpen befolyásolja az aranyárfolyamát a Fed monetáris politikája, azon belül különösen a kamatpolitika. Ebben a pillanatban viszonylag erőtlenül alakul az arany árfolyama, sőt, tehát nem csak ebben a pillanatban, hanem már az utóbbi hetekben lehet mondani, be van ragadva a jegyzés egy szűk 50 dolláros ártartományba 1930 és 1980 dollár közé, ezen belül oldalas már több mint egy hónapja az aranyár. Tegnap éppen lecsúszott az árfolyam ennek a tartománynak az alsó határolójáig, ami egy technikai támaszszintet jelent. Ebben a pillanatban is 1936 dollárt kell fizetni egy uncia aranyért, ami forintra átszámítva 21.200 forintos grammárnak felel meg. Ha átszakad ez a mostani támaszszint, ahova megérkezett a jegyzés, akkor további esés is következhet a 200 napos mozgó átlag vonaláig. Ez a 200 napos mozgó átlag egyébként egy fontos hosszú távú trendmutató, ami az elmúlt 200 kereskedési nap átlagárainak alakulását tükrözi, és egyfajta vízválasztó vonalnak tekinthető, amíg felette alakul egy árfolyam, addig alapvetően pozitívak a kilátások, alatta meg inkább negatívak. Ennek egyébként azért van jelentősége, és a technikai piacelemzésnek egyáltalában azért van jelentősége, mert rengeteg spekulatív szereplő van jelen a piacon, akik pusztán technikai alapon kereskednek a nemesfémmel, illetve kereskedési algoritmusok indítanak technikai alapon tranzakciókat, mindez pedig ahhoz vezet, hogy átmenetileg a fundamentumoktól akár teljesen elszakadva alakulhatnak az árfolyamok a technikai indikátorok állásának eredményeként, úgyhogy ezekre a technikai indikátorokra érdemes odafigyelni. És hát kétségtelen, hogy a Fed döntése a múlt héten, egy hete, hát egy kicsit ilyen hideg zuhanyként hatotta az arany árfolyamára, ez okozza a mostani lejtmenetet, eddig az említett támaszszintig, mert ugye előre vetítették azt, hogy bár nem emeltek most kamatot, de előre vetítették, hogy az idei év második felében még két kamatemelés is jöhet, és ez teher az arany árfolyam számára, erre nem számított a piac még néhány hónappal ezelőtt.
Dollárban ez mindenképpen igaz, euróban viszont folyamatos a kamatemelés. Itt is tulajdonképpen akkor megtorpant az árfolyam és küzd a korábbi szintekkel?
sőt még jobban csökkent az árfolyam euróban kifejezve, mint dollárban. Tehát az utóbbi napokban, az utóbbi egy hétben, amióta a Fed meghozta ezt a döntését, hogy egyelőre nem emel, de kilátásba helyez legalább két további kamatemelést. Az LKB meg viszont múlt hét csütörtökön ténylegesen emelt is kamatot. Ez ahhoz vezetett, hogy euróban kifejezve jobban esett az árfolyam, mint dollárban.
Azért érdekes nekem egyébként a kamatemelés kilátásba helyezésére úgymond a hangulat visszaesés, mert ugye hát alapvetően tényleg azt gondolna az ember, hogy infláció elleni biztosíték az arany, és hogyha továbbra is kamatemelésben gondolkodik egy jegybank, akkor véhetően továbbra is tart a magas inflációtól. Ezek szerint most teljesen másképp működik, más logika alapján az arany?
Mindenképpen az inflációnak hatása van a keresletre, tehát ez egyértelmű, hogy egy inflációs környezetben megugrik az érdeklődés az arany iránt, de hogyha a kamatok magasak, akkor egyszerűen a kamatozó befektetések, legyen szó bankbetétekről, államkötvényekből vonzó célponttá válnak szintén a befektetők számára. Megbízható kamatozású államkötvények, vagy megbízható bonitású államkötvények, azok érdekes befektetési célpont lehetnek nagy befektetési alapok számára, és jelentős tőke csatornázódik át ilyenkor az aranypiacáról ezekbe az eszközökbe. Egyszerűen eltávozik kereslet az aranypiacáról, más eszközkategóriákba vándorol a tőke, és ezt érzi meg az aranyár folyama negatívan.
Július 1-től Magyarországon nem csak kamatadó lesz, hanem bizonyos befektetésekre bevezetik a 13%-os szociális hozzájárulási adót is. Ez bármilyen módon a forintban kereskedett aranyat érinti? Nem feltétlenül a fizikai kereskedésre gondolok, hanem például ami értékpapír testet ölt?
Hát az Magyarországon nem nagyon zajlik a szószoros értelmében, illetve hát ilyen forex platformokon keresztül nyilván le lehet kereskedni az aranyat, CFD-k vagy egyéb eszközök formájában. A fizikai keresletre viszont egyértelműen elmondható, hogy megélénkült az érdeklődése az arany iránt. Az utóbbi hónapokhoz képest, ami azért egy kicsit nyugodtabban zajlott, most az elmúlt két hétben nagyjából, amióta a hírek a extra kamatadó, idézőjelben extra kamatadóról érkeztek, azóta fokozódott az érdeklődés, és a magyar kereslet szembe megy a nemzetközi trendekkel, valószínűleg elsősorban ennek köszönhetően. Tehát akik az állampapírt nem akarják választani, hanem esetleg inkább a bankban tartották a pénzüket, vagy olyan más egyéb kamatozó befektetésekben, amelyekre extra terheket rót ki az állam, vagy fog kirúni az állam, ők most érdeklődnek fokozottan az arany iránt.
Schmidt Kelment, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszonthallásra.
Köszönöm én is, viszonthallásra.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.